eredményességet találkozó 2015. május 22-e. Kössünk üzletet Istennel!
Minden érkezőnek úgy örülünk, mint ilyen, ilyen hullám indul. Nem, tényleg, sziasztok! És mondhatjuk, technika. Már el is kezdte? Azt a, ez már fönn is van a neten. Sziasztok! Nem tudok olyan hivatalosan kezdeni, mint Ernő, de azért szeretettel üdvözöllek titeket, mindannyiatokat, akik itt vagytok, és mindannyiatokat, akik távolból követitek az eredményes élettalálkozót. Rómaiakhoz írt levelet olvassuk, nagyon lassan, és talán mostanra már értelmét vesztette azt, hogy fejezetről fejezetre előre haladunk, de ettől függetlenül a szavak, amiket olvasunk, és amiket igyekszünk úgy olvasni és úgy hallani, mintha sose hallottuk volna őket. Tehát egyfajta, remélem, hogy így vagyunk mindannyian, egyfajta ilyen éhséggel, csodavárással, ez jó, csodavárással olvassuk. És persze nem akarjuk megerőszakolni az igét, de valahol tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon nagy veszteség érhet minket akkor, hogyha úgy olvassuk a Bibliát, hogy hát ezt én már tudom. Igaz? Hát én ezt már tudom. És nem is tévedünk vele. Ugye, ha az ember már néhány éve tanulmányozza Isten igéjét, és értelmezi, és nagy Isten még iskolába is jár, úgy értem esetleg valamilyen teológiára is, kiképzett emberré válik. Igaza van, tényleg tudja már. De, és ezt a szót használtuk az elmúlt alkalmakkor, hogy de Isten, és ezt a szót, ezt egyfajta ilyen megtörtséggel és áhítattal kellene kimondanunk, de Isten. És van egy magassága, hosszúsága, mélysége, ami meghaladja az emberi értelmet, amely túlmutat mindazon, amit mi ismerünk, és amiben, akiben viszont a válasz van arra, az ugyanolyan megfoghatatlan, hosszúságú, mélységű, magasságú ürességre, ami bennünk van. Van egy végtelen üresség az emberben, amire egy végtelen Isten a válasz. És ez nem mindig fér bele a mi kategóriáinkba. Nem mindig fér bele a dobozainkba. És a hiba, amit elkövethetünk, amikor a Bibliát olvassuk, az, hogy azonnal dobozolunk a saját dobozainkkal. Lezsugorítjuk Isten üzenetét azokra a definíciókra, azokra a kategóriákra, amikkel a hétköznapi életben élünk, amikre a kultúránk, az a humanista társadalom, amely kiképzett minket, megtanított, és ilyen módon megfoszt minket az igazi választól, az igazi tartalomtól, a csodától. És most megpróbáljuk úgy olvasni, hogy a csodát újra lássuk. Igaz? Hogy a dobozaink hozzáigazodjanak Istenhez. Esetleg meg is szűnjenek dobozoknak lenni. Hanem azt mondjuk, hogy semmit sem tudunk úgy, ahogy tudnunk kellene. De te, Uram, te taníts engem. Én kérdezlek, és te taníts engem. Én hallgatok, és te beszélj. És valami ilyesmit próbálunk csinálni. És engem, és nem tudom hány éve vagyok keresztény, mit tudom én, biztos több, mint 15. 2000-ben volt, akkor az 15 év, igaz? És én azt hiszem akkor végeztem, hogy 19 éve vagyok keresztény. Lehet, hogy 20. Valami ilyesmi. Péter sokkal régebben, mindegy. De, és úgy értem ezt a 20 évet úgy, hogy rögtön bibliaiskolába jártam, és az életem Tehát ez nem egy ilyen hobbi volt, hanem rögtön egzisztenciális fontossággal bíró dolog. Az életem múlott azon, hogy van-e Isten, vagy nincs, hogy én őt megtalálom, és hogy ő mit is mond a Bibliában. És ennek ellenére most úgy tudom olvasni római levelet, itt veletek együtt, hogy ez nekem kijelentés értékű. Tehát ilyen, azt a, értitek, az van ide írva, hogy ezt olvastátok. Ezt olvastátok, ez hihetetlen. És azt hiszem, hogy ez teszi a különbséget, istentisztelet és istentisztelet, bibliaolvasás és bibliaolvasás között. Tehát elmegyek egy istentiszteletre, és mint ahogy a nagyfiam, még amikor 10 éves volt, mondta, hogy hát voltam 2 istentiszteleten, de hát mindig ugyanazt mondják. És így valahol igaza van, mert mindig Jézus az üzenet, igaz? Jó lenne már egy másik megváltó, nem? Ezt már unjuk. De érted, tehát, hogy ez a felszínesség, ez a természetesség, ez megfoszt attól az eledeltől, attól a csodától, ami itt van. Úgyhogy mondjunk egy imát, ez sem vallásos kötelezettségből, hanem azért, mert tényleg számítunk rá, hogy Isten meglátogat minket itt most. Hogy a te szellemedben hozzád odahajol, hogy megölel, és minden szót, amit innen olvasunk, azt ő úgymond suttogja a füledbe, a szívedbe. És teszi nagyon valóságossá a te számodra, bárhol is legyél. Ehhez nem kell templomban lenni, nem kell itt lenni helyileg, de csak a szívedben meg kell, hogy legyen az a nyitottság, hogy Isten szólhasson hozzád. Úgyhogy mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy találkozhatunk veled. És tudjuk, hogy ahol 2 vagy 3 összegyűlnek a te nevedben, te ott vagy közöttük. És mi most teljesítettük ezt a feltételt, és várunk téged. Üdvözlünk téged. Sőt, kérünk, hogy te vonj be minket a te jelenlétedbe, hogy te beszélj a szívünkre, hogy szabadíts, hogy kavarj föl minket, hogy csak egy egészen csodálatos módon, ahogy amilyen te vagy, csodálatos, kavard föl az életünket. És nincs nagyon mivel dicsekednünk, nincs nagy erőnk, sőt, kevés van, nem vagyunk okosak, nem vagyunk jók, és nincs jó rajtad kívül, te vagy egyedül jó, mi csak vagyunk. Mind azok, amivel a te kegyelmed, a te neved, a te személyed, a te életed, a te véred tesztett minket. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk mind a kettőre, rád, és aztán magunkra a te szemed fényében. Amen. Rómaiakhoz írt levél 5. És neki futottunk már egy párszor, picit mindig tovább haladunk, de ez nem baj. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, és a reménység pedig nem szégyenít meg. Mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. És itt jön a magyarázat, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus, az istentelenekért. Hihetetlen. Az istentelenekért halt meg. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Ez az emberi szeretetrendszer, üzlet. Jóért cserébe valami más. Cserearány.
És Isten rendszere nem ez, hanem Isten azonban a maga szeretetét, ami nem egy emberi szeretet, itt egy rendszerváltást vezet be, azt mondja, hogy a magam szeretetét mutatom be, nem a tiédből többet, hanem egy másik rendszert vezetek be. Figyelj, a magam szeretetét mutatom meg. És ez egy más fajta szeretet. Erről beszéltünk legutóbb. És ezt a szeretetet Isten úgy mutatta meg, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ami jelenti azt, hogy ellenszolgáltatás nélkül halt meg. Nem cserearány, nem üzlet. Nem megéri-e, mit kapok, hanem az ő szeretete független tőlünk, független a mi teljesítményünktől. Az ő szeretete irántunk van, ezt mondja, Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk. Ez rendben van, mi vagyunk a szeretet alanya tárgya. Tárgya, igaz? Az alany az ő, aki szeret. Jól mondom? Így van? Fontos. Tehát, hogy ő szeret minket, ez jó hír, és ez független a mi teljesítményünktől, mert ő megfizette a legnagyobb árat értünk, amikor még bűnösök voltunk, amikor még céltévesztők voltunk, amikor sok fajta bűnben, de az Isten elleni lázadás vétségében bizonyosan mindannyian vétkesek voltunk. Erről beszéltem nektek legutóbb, hogy a gonosz megöli az ellenségét. A nem szeretet nem szereti az ellenségét. Ezért mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mennyivel vagytok jobbak a világnál. Szeressétek az ellenségeiteket. Azt kell értenünk, hogy Jézus egy másik kategóriáról beszél. Forradalom. Emlékeztek? Forradalom. A dobozodat, amire föl van írva, hogy szeretet, dobd ki. Vagy írd rá, hogy emberi szeretet. Írd rá, hogy nem isteni szeretet. Írd rá, hogy nem az a szeretet, amivel Jézus szeret engem. És akkor tedd valahova, és nyiss egy új dobozt, amit most fog Isten megcímkézni. És a címke, amit ráír, az az, hogy meghalt értünk a rendelt időben istentelenekért, és hogy a maga szeretetét irántunk abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, meghalt értünk. És olyan fontos ez, és ezt ismételgettük az elmúlt hetekben, hogy ez a nem üzleti szeretet, a nem cserearányon alapuló szeretet tesz téged szabaddá arra, hogy egy tökéletes szent Isten jelenlétébe lépjél. Ha van feltétele az isteni szeretetnek, akkor azt a feltételt én biztos, hogy egy ponton megszegem, ez jó szó? Megrontom, jó szó? Nem tudom, valami ilyesmi. Nem teljesítem? Valószínű. Vagy, ha esetleg nem is teszem meg, sose lehetek benne biztos. Gondolj bele, egy végtelen tökéletességgel mérő mérce mér téged állandóan. Milyen érzés? És ahogy hiányt talál benned, cikk, vége. Ha, alig várom már, hogy mehessek Istenhez. Ugye, nem tudod? Trallalá, trallalá, cikk. A tudatalattim ezt tudja, ezért bujkálok Isten elől, félek tőle. Sanyi, hol vagy? Ez Isten üzenete. Miért? Mert elbújtam. Miért bújtam el? Mert mérsz engem, és én hiány vagyok. Mindegy, hogy ha ilyen alacsonyra teszed a lécet, azt is alul tudom múlni. Félek tőled. Nem megyek a jelenlétedbe. Bujkálok. Egy Mózes, olvastátok? Egy Mózes. Ha? Egy Mózes. Megvan? Hol volt Ádám? A bokorban. Miért? Mert mezítelen volt. Mert hallotta, hogy jön. Hogy értem, ne viccelj. Isten, jön, én el. Miközben Az üresség, ami gyötör minket, egyetlen egy módon töltődik be, oldódik meg, csillapodik, hogyha Isten jelenlétében vagyok. Élni annyit jelent, mint Istennel közösségben lenni, meghalni annyit jelent, mint Istentől távol lenni, és én a halált választom, mert félek Istentől. Ennyi. Ez a történet vége. Ha csak, Istennek nincs egy maga szeretete, egy másfajta, egy olyan, amelyik nem mér. És ezt nem tudom hangsúlyozni, mert te mindig azt mondod, hogy hú, most azért az én bűnöm nem olyan nagy. Most azért elég régen nem csináltam olyan nagyon rosszat. Most egész jók az esélyeim. Most nagyon sok jót csináltam. Most biztos, most merek menni Isten jelenlétében, most önfeledten fogok, vagy nagyon megbántam, igazán, meg még könnyeztem is. Uram, úgy sajnálom, és igazán őszintén megbántam, ezt biztos megengesztelte. És most akkor bemegyek Isten jelenlétében, most közel vagyok hozzá. Értem én ezt, nincs is ezzel baj, de ez elmebeteg. Ez a régi dobozod. Megvan? Isten mér engem. És a vezeklésemmel, a megbánásommal, a jóságommal, a kevesebb rosszasságommal, a nem tudom mimmel, bizniszelek vele. Vagyis lehet, hogy nem is vele, hanem a saját lelkemmel, hogy most féljek tőle, vagy nem, mennyire féljek tőle, mennyire merjek menni a jelenlétébe, mennyire merjek átlátszó lenni előtte. És Isten azt mondja, hogy felejtsük már el ezt az egészet. Mennyire jöhetsz hozzám egészen, mennyire lehetsz átlátszó előttem teljesen, mert én nem mérlek téged. Lehet, hogy megmértelek egyszer, és megfeleltél, mert a vér rajtad volt. Hittél Jézusban. Az ő igazsága tulajdonítatott neked, és a bűneid pedig neki. És kész. Nincs több mérés. Az atya nem méricskéli a fiút. A fiú nem méricskéli az atyát. A Szent Szellem nem méricskéli kettőjüket. Nincs mennyei konspiráció. Nincs mennyei pucskísérlet. Figyelem az atyát. Szent Szellem összedumált már Jézussal, hogy az öreggel gond van. Csak kapjuk rajta valamin, és átalakítjuk a rendet. Húzunk sorsot, hogy te legyél-e az első vagy én, és akkor ő lesz a harmadik, na? Tehát, hogy biztos értitek, Istenen belül nincs méricskélés. Teljes jogállapotban van az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Szeretetben, tökéletes harmóniában, tökéletes egységben, és ebbe kerültél bele te is. Mert ha nem így van, akkor figyelj, hadd mondjam ki, Ádámnak igaza van. Ádámnak van igaza. Jön Isten, mi el. Persze az is őrület, mert mindenütt ott van, hova mehetnék. De amúgy a gondolat jogos. Kivéve, ha ez tényleg egy forradalom. Kivéve, ha ez tényleg egy másik rendszer, kivéve, ha soha többet nem szabad méricskélő szemmel néznem magamat Isten előtt. Mert akkor mehetek hozzá. Akkor a legsötétebb pillanatomban is vele vagyok. És lehet, hogy nem örül annak, amit tettem, vagy teszek, vagy gondolok, de engem feltétel nélkül elfogad. És lehet, hogy majd bánik azzal, amit gondolok, azzal, amit érzek, azzal, amit teszek, vagy tenni készülök, de akkor is el vagyok fogadva. Akkor is megkérdőjelezhetetlen szeretetben vagyok. Mert amikor még erőtlenek voltunk, A rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól, mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel a fia halála által, akkor miután megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Erről is beszéltünk legutóbb, de szerintem ezt sem értjük eléggé. Mert mit mond? Hogy már most megigazított minket. Óriási árat fizetett az ő vére, ami mondtuk, hogy az az élet, az élete. És ez a szöveg környezetben is benne van, hisz az 10. vers végén mondja is, hogy ha a halála által megigazított, mennyivel inkább üdvözíteni fog az élete által. Ugye a férj nem vállalja az esküvő maceráját, elveszi feleségül az asszonyt, azt utána visszamegy a nyugodt, békés, aglegény életébe. Nem volt könnyű az esküvő, macera volt minden, de hát rendben, de aztán utána élhetem nyugodtan tovább az életemet, nem? Nem. Az asszony ott van utána is. Ott van egész életünkben. Biztos értitek? Jézus nem vállalt egy nagy tettet azért, hogy megmentsen valakit messze, hanem feleségül vett. Örökbe fogadott, a testévé fogadott. Nem csak meghalt értünk, de él értünk. És mind a kettő mögött ugyanaz a szív van. És ezt mondja, ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel a fia halála által. Okay? Tehát történt egy megbékéltetés. Isten megbékéltetett minket magával. Korintusi levélben, vagy hol mondja Isten ezt az imát, hogy az Isten irgalmára, kérlek titeket irgalmára, béküljetek meg az Istennel. Valahogy így van. Majd mindjárt megtudjuk a vers, hol van pontosan. De ez a megbékélés, ez megtörtént. Ha nem történt, meg bajban vagyunk. Tehát az az ember, aki nem fogadja el Jézus Krisztus, mint a megváltóját, az még mindig a bűneiben van. 2 Korintus 5.20. Lapozzunk oda, mert ez jó. 2 Korintus 5.20. Köszönöm szépen. És miért 1 Korintus lapozgatom? Mert az előbb van. 2 Korintus 5.20. Okay. Okay. Mert 18-tól olvasom. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Ez is milyen jó kifejezés, nem tulajdonította nekik a vétkeiket. Vétkesek? Vétkesek? Kit érdekel? Bocsánat, nem liberális te, csak mondom, nem tulajdonította nekik. Történt egy isteni megoldás. Isten igazsága megelégítetett Krisztussal, és utána megtehette, hogy nem tulajdonította nekünk a vétkeinket. És a fogalmazás így hangzik, megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis megbékéltette kit? A tökéleteseket önmagával. Azt írja itt? A megtérteket önmagával. a Jézusban hívőket önmagával. Ezeket szeretném olvasni, de nem ez van ideírva. Azt írta, hogy a világot békéltette meg önmagával. Ez azt jelenti, hogy üdvözül a világ? Hát ha csak ennyit olvasnánk, akkor még a gyanú fel is ébredne bennem, hogy igen, a baj az, hogy rengetegszer olvassuk, hogy csak az üdvözül, aki hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltójában. Ugye? De az isteni nagy lelkűség, az isteni módszer az volt, hogy Krisztus meghalt az egész világért, minden bűnért. És Krisztusban Isten állítja, és ezen biztos érdemes lenne gondolkozni, megbékéltette a világot önmagával. Hogy képzelem ezt én? Úgy képzelem, mintha egy király, aki ellen föllázadt a népe, és ahol a nép tisztában van vele, hogy halálfia, békeköveteket küld. És azt mondja, hogy elfelejtem. Elfelejtem. Mintha meg se történt volna. Békét ajánlok, a jobbomat nyújtom. Aki elfogadja a jobbomat, azzal békét kötök. Végleg. Jó kép? Talán valami ilyesmi. Isten megtett mindent ahhoz, hogy béke legyen. Ahhoz, hogy béke legyen, ahhoz már csak az kell, hogy mi is megbékéljünk. Kiknek szól a békeajánlat? Ha Calvint kérdeznénk, akkor azt mondaná, hogy a kiválasztottaknak. Nézd már ide, nem ez van írva. Nekem úgy tűnik, hogy a béke ajánlat mindenkinek szól. Mert Isten mindenkit szeret. Azzal a szeretettel, amely más, mint az emberi szeretet. A maga szeretetével, amely meghalt, érted, hogy szereted-e Istent, vagy sem, hiszel-e benne, vagy sem, ez őt nem érdekli. Meghalt, érted, és értem, amikor még az ellensége voltam. Isteni szeretet. És nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéit, szavait. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, ez Jézus Krisztus, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Wow! Hallottátok ezt? Nem hallottátok. Mondom még egyszer. Ezt ismerjük, mert nem ismert bűnt, bűnné lett értünk, jó. Na de várjál, de utána mit mond? Hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez nekem két dolgot jelent. Jelenti egyrészt a jogállapotot, amiről Róma is beszél, hogy Isten igaz, és igazzá teszi azt is, aki ő benne hisz. A másik, hogy milyen a te igazságod, Isten? És rád mutat. Ő az én igazságom. Nem értem. Csak figyelj ide rám. Azt kérdezed, hogy milyen az én ítéletem? Milyen az én végső jogrendszerem? A törvényt érted? Kilóg valami, levágjuk. Ha? De azt gondolod, hogy én ennyi vagyok? Azt gondolod, hogy Isten dicsősége a renddel kimerül? És egy egész univerzumot teremtett, embert a maga képére, a jó és rossz tudásának a fáját, hagyta őket elbukni, nem hagyta, megtörtént a bukás, és ő ennek ellenére mindent rendbe hozott, és megmutatta, hogy ő nagyobb a rendnél. Ő irgalom, ő kegyelem, ő szeretet. Ő az anarchia megváltója. Ő az, aki... nek a maga szeretetét egy olyan brutális módon kellett bebizonyítania, hogy az életét adta értünk. Ő egy annyival nagyobb kategória, mint a mi kis rendünk, hogy az kibeszélhetetlen. Mi Isten igazsága legyünk ő benne. Istent valaki megkérdezi, mondjuk egy angyal, hogy definiáld nekem a te igazságodat. És ő azt mondja, nézd rá a Schlingrof Sanyira. Ő a definíció. Tehát az egy bűnös. Jöp. Egy káosz. Jöp. És él. Jöp. És örökli a trónomat a többi gázossal együtt. Ez erre varjál gombot. Ez az én igazságom, mert én igaz vagyok, és igazzá teszem azt, aki én bennem hisz. Mit mondjátok nekem, hogy ez nem dicsőséges. Mondd nekem, hogy ez nem ámulatos. Mondd nekem, hogy ez nem hatalmas. Hogy te micsoda Isten, micsoda hatalom, micsoda dicsőség. Hihetetlen. Muszáj, hogy tágítsam az agyamat. Nem mehetek hozzá vissza ugyanabban a saját farkát kergető kígyó, vagy macska, vagy kutya játékkal, hogy mindig ugyanazokat a köröket futom meg az én rendszeremben. Jaj, bocsáss meg, hogy bűnös vagyok. Velem akarsz üzletelni? Meg akarod venni a szeretetemet? Meg akarod venni a szeretetemet? Azt mondod? Azzal vádolsz, hogy üzletelek veled? Ezt erről beszélsz? Igen? Nem, én csak mi. Nagyon megbántam. Az rendben van, de miért mondod ezt nekem? Mert remélem, hogy kiengesztellek. Mivel? Miből? Hogyan? Miről beszélsz? Most tiprod sárba a kegyelem lelkét, a bárány vérét, az evangéliumot. Most teszed semmissé. Most mondod azt, hogy az nem volt elég. Ezek szélsőséges szavak. Én ilyet nem mondtam. Igaz. De ha az okokozati láncon visszamegyünk, akkor a mostani magatartásod, amely vezekelni akar, csak akkor helyén való, hogyha a bevégzett munka nem bevégzett. De ha a bevégzett munka bevégzett, akkor miért akarsz vezekelni? És értjük, a mi lelkünknek jót tesz, és érzelmileg összeszedjük magunkat. Ezt mind értjük, és ezzel nincs is baj, de a teológiánk alapja az az, hogy én el vagyok fogadva. Plusz semmi. És én Isten igazsága vagyok. Lehet, hogy olyan gázos vagyok, hogy Isten, értsétek helyesen, halálra ítél. Lehet, hogy a földi életemet hamar befejezem. Mert annyira gázos vagyok. De akkor is el vagyok fogadva. Akkor is egy szerető ölelésbe megyek haza. Az isteni nevelés nem szentimentális, bár borzasztó türelmes, rendkívül gyengéd, és egész más, sokszor egész más célokat követ, mint mi gondoljuk. Nem azért fenyít, mert nem vagyok elég jó, hanem azért fenyít, mert nem elégszem meg a kegyelmével a rosszaságomra. De akkor élhetek, mint a pokolban? Nem! Hát ki mondta ezt? Úgy értem, itt van az én Benji fiam. Teljes erővel neki rohan a falnak. Majdnem betörik a feje, sír. Mit csinálok? Kitagadom azonnal. Nem kell nekem olyan gyerek, amelyik fejjel megy a falnak. Azonnal kitagadom. Mondom, asszonynak csináljunk másikat. Ő meg útjára. Néha így képzeljük Istent. Vétkeztem, csináltam valamit, ami nem neki árt, meg nem a... hanem csak nekem, meg az embertársaimnak, és azt gondolom, hogy ezért ő majd ki fog tagadni. És aztán megtudom, hogy van egy evangélium, és nem tagad ki, ha fejjel rohanok a falnak. Ez mit jelent? Mi ebből a logikus következtetés? Hogy mostantól egész nap fejjel rohanok a falnak! Együtt nyitunk egy klubot, a fejjel a falnak rohanó klubját, gyertek fiúk, szaladjunk! Értsétek, hogy attól, hogy a bűnt nem ítélik el, meg, hogy nem tulajdonítják neked, attól az még bűn, céltévesztés, ártó magatartás, hiba, Fejjel a falnak rohanás, felrepett homlok, folyóvér, szédülés, és ha ezt éles stílusként csinálod, agyhalál. Miért állít le Isten? Mert nem akar agyhalottat. Mert szeret. De jogilag nem jelent neki problémát, hogy fejjel szaladtál a falnak, az el van intézve. Ki van fizetve? Mint amikor elmész egy állófogadásra, tele van kajával minden, és a kaja már ki van fizetve. Vagy a kukába megy, vagy megeszitek. És akkor állsz az asztal mellett, vendég vagy az állófogadás. Jön a házigazda, jó nap, hogy vehetnék még egyet. Persze, nyugodtan, hát ki van fizetve, de csak egyet. Nem, vehet kettőt is. Kettőt? Te valamit félreértettél, ki van fizetve? Mind a tiéd. Ugyetem, nem változik a jogi háttér attól, hogy te mennyit eszel belőle. Nem tudom, jó-e a példa, értitek-e? A bűn ki van fizetve? És persze, ha te eszed meg az egészet, akkor rosszul lesz. Értsük, minden modell téved egy kicsit, de mi vagyunk Isten igazsága. Mi vagyunk Isten igazsága. Nézd már, ezek elbújtak, ezek a fejezetek. Itt van. Na tehát, ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól, mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel a fia halála által, ezt olvastuk most, az egész világ, akkor miután megbékéltünk, azaz félve, de elfogadtuk azt a felénk nyújtott jobbot. A király, akinek agyon kellett volna ütnie, mint tudtuk. Jön a király, agyonüt, tuti. Nem agyonütött, hanem béke jobbot nyújtott. És elfogadtuk, és ő nem duzzogva, na jó, de aztán tirhuljatok, hanem megfogta a kezünket, és el se engedte. Fölemelt magához, bevitt a palotába, és azt mondta, hogy figyelj, fiúk, nektek kellett a birodalom, hát legyen a tiétek. De nem csak a birodalom, hanem én magam is. Minden a tiétek. Teljes megbékélés. Meg nem érdemelt ajándék. Figyelj, tehát megbékéltetünk Istennel a fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog az élete által. Mit jelent az üdvözíteni? Mit? Megment. Igen, ezt jelenti, ugye? Megment. Még inkább megment. Tehát csak gondolj bele, Jézus meghalt értünk, ezzel megmentett jogilag. Be lett írva, halott helyett élő, kárhozatra ítélt helyett Isten igazsága. Ez jó? Tehát ez volt a halál. De aztán azt mondhatná, na jó, menjetek, azt ne lássalak titeket többet. Ugye ez a szingli esküvő. Mi? A szingli esküvő az előbbi példa, hogy a férj vállalja az esküvő maceráját, de utána megy vissza a régi életébe. De Isten nem szingli esküvőn volt velünk, hanem valódin, azaz nem csak meghalt értünk, hanem aztán él is értünk. És ezt mondja, hogy ha a halála által megbékéltetett, ha a halála által Isten igazsága lettünk, mennyivel inkább megment a haragtól, mennyivel inkább megment minket az élete által. És itt most nem azt mondja, nem azt próbálja mondani, hogy meghaltam értetek, de még bajban vagytok, úgyhogy még dolgozom rajta, hogy nehogy a harag utolérjen, hanem azt mondja, hogy értsétek, hogy ha mindent rendbe hozott a halálával, akkor mit tehet még hozzá az élete? Értitek? Nem biztos. Mindegy. Mondjam másképp. Minden nap dolgozom rajtatok, minden nap harcolok értetek, minden nap ott vagyok az atyával, minden nap újra meg újra átbeszélem vele azt, amit az örökkévaló múltban már elterveztünk és meg is tettünk. Minden nap újra meg újra megerősítjük magunkat abban, hogy ez így volt tökéletes. Minden nap újra meg újra megdicsőülünk az evangéliumban, minden nap újra meg újra valóságként tartjuk fönt azt, ami felől döntöttünk. Nem egyszer a múltban megtörtént, és lassan a feledés homályába vész, és majd amikor megyünk a mennybe, akkor egy jogászt kell magunkkal vinni, aki majd leporolja a régen elfeledett törvénykönyvet, fellapozza, és hivatkozik egy 4000 évvel ezelőtti paragrafusra, ami szerint neked élned kell, hanem Isten frissen és élően emlékszik rá. Él érted minden nap, és menedzseli az életedet, és a tapasztalati megszentelődést hajtja végre, vagy menedzseli, vagy nem tudom mi a jó szó, ahol mindaz, ami helyzetileg a tiéd lett, az átmegy a gyakorlatodba. És ennek a következménye nem az, hogy fejjel a falnak rohanó klubot nyitunk, hanem hogy egyre jobban értjük, hogy mi micsoda, hogy egyre szabadabban élünk, hogy egyre inkább szeretetben élünk, hogy a teljes természetes lényünkből fakadóan egyre inkább választjuk őt, az ő hozzáállását, a benne való bizalmat, és az ő szeretetét, és elfogadjuk, és ahogy egyre jobban elfogadjuk, egyre gyakrabban jön belőlünk is elő, és azt veszük észre, hogy a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, úgyhogy nem azért nem pletykálok, mert nem szabad, és mert rajta kapnak, és mi... hanem azért nem pletykálok, mert szeretem azt az embert, akiről épp pletykálni akartam. Én se értem, nagyon fura érzés. Meg szeretem Istent. És nem, nem esik jól, nem. Mondhatnám, de nem mondom. Nem. Valahogy megváltoztam. És egyre több ilyen furcsa változást veszek észre magamon, ami nem képmutatás, hanem valóság. És aztán vannak, amiket meg nem veszek észre, és szégyenkezem miattuk, de ott vagyok velük Isten előtt, és azt mondom, hogy Uram, figyelj, vedd ezt el tőlem. És ő azt mondja, hogy majd idejében. Na jó, de akkor addig mi legyen? Addig elég neked az én kegyelmem. Hát de nem elég. De legyen elég. Meg kell tanulnod, hogy elég legyen, mert amúgy nincs egyebed. Ugye te sose fogsz tudni tökéletes lenni, és a tökéletességed alapján igazságot nyerni. Igazságod van irgalomból, kegyelemből, szeretet által. Ez az alap. És azért nem veszem el minden bűnödet, és minden szokásbetegségedet, és mit tudom én midet, ami miatt szégyenkezel, mert még mindig nem érted. Tudod, meddig marad az ott, amíg meg nem érted. De hát szégyenben élek. Ja. És mi a válasz rá? A kegyelmem. De nem tudok megváltozni. Ja. Nem tudok megváltozni. Ez nagyon fontos, ezt kell, hogy értsétek. Ha Isten minden bűnödet elvenné a megtérés pillanatában, melyik gondolatot erősítené? Oké, megtanulnád-e, hogy Isten feltétel nélkül szeret? Megmaradhatnál-e abban az illúzióban, hogy végül Isten nem vagy olyan rossz, mint a többiek, bár nyilván a jogi megtérést azt kell Istennek kellett csinálni, de amúgy meg Isten azért szeret, mert jó vagyok. Nem? És azt a privéket pedig nyilván azért nem szereti, mert ő meg nem jó. Lehetnél ilyen farizeus? Ugye, élhetnél simán ilyen farizeusként? Simán. Isten egyfajta ember gyűlöl a farizeust. Ezért mit csinál? Meghagy téged a nyomorodban. Sőt, van, akinek csinál nyomort. Mondjatok valakit a Bibliából, akinek csinált nyomort. Jobbnak is csinált, igen. De én tudok egy másikat. Jó, neki is, de az más. Pálnak! Az van leírva. A kijelentés felettébb nagysága miatt, hogy el ne bízzam magam, mert mind vagy voltam. Már azon voltam, hogy elbízzam. Több is adatott a testembe. A sátának angyal, hogy ököllel verjen. Mivel verte ököllel? Mi tudjuk, mi van, aki azt mondja, hogy betegséggel. De nem hiszem. Hát nem hiszem. Hát az egy betegség. Szerintem kísértette. Valamivel, amivel Pál tökre tisztában volt, hogy gáz. Valószínűleg az elbizakodottsággal. Lehet, hogy pont azzal, a felfúvalkodottsággal. Nem, csak tippelek, nem tudom. De tuti, hogy Pál egy olyan helyzetbe került, ahol gőgösen, büszkén, lenézően nem nézhetett senkire. Mert minden nap tisztában volt vele, hogy egyetlen egy módon állhat ő maga a nagy tanító, hogy van neki Isten kegyelme. és hogy azzal idézőjelbe téve be kell érnie. És nem idézőjelbe be kell térnie, hanem érnie vele, hanem ez az isteni rend. Az az önállításban élő, öntörvényű, felfuvalkodott bármilyen ember, aki azt hiszi, hogy igaz Isten előtt, alanyi jogon, annak ezt a leckét meg kéne tanulnia. És ebben a leckében vétkes. Ő rá érvényes zsidókhoz írt levél 10. Figyeljetek, ez nagyon jó. Ez egy olyan kikezdhetetlen rendszer. Ez a Biblia, figyeljetek. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja? Zsidókhoz írt levél 10, 29. Ki az, aki büntetést kap? Nem, aki méltó a büntetésre, nem kapja meg, csak méltó. Aki az Isten fiát lábbal tiporja. Ki tiporja Isten fiát lábbal? Hát mi mind, akik bűnösök vagyunk, mert mi feszítettük meg Krisztust. Nem, ez nem ezt mondja. Nem. Emlékezz arra, amit az előbb olvastunk. Még amikor bűnösök voltunk, Isten a szeretetét abban mutatta meg, hogy meghalt irántunk. Ez a rész rendben van. Az, hogy mi bűnösök vagyunk, és Istennek ezért kellett meghalnia, ez nem Isten fiának a lábbal tapodása. Mi az Isten fiának a lábbal tapodása? Amikor nem tartom elegendőnek, amikor azt, amit tett, közönségesnek tartom, amikor a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, azaz én megrettem szentelve a szövetség vérével, azt a vért, amit ő kiontott, azt én közönségesnek tartom, azaz azt mondom, hogy nem vagyok szent. Ezt értjük? És a kegyelem lelkét megcsúfolja. Hogy lehet megcsúfolni a kegyelem lelkét? Úgy, hogy a kegyelem lelke azt mondja, hogy tövis alatot a testedbe, vedd el tőlem, nem veszek, de elég neked az én kegyelmem. És erre azt mondom, nem elég. Na ez a kegyelem lelkének a megcsúfolása. Mert az isteni rend, a bevégzett munka az az, hogy te nem tettél hozzá semmit, és én mindent megtettem, és amit én tettem, az elég. És csend legyen. És te nem teszel hozzá semmit, nem tettél hozzá semmit, és nem fogsz hozzátenni semmit. Gyönyörű. Mert ez azt jelenti, hogy szabad vagyok. Arra, hogy fejjel rohanjak a falnak, értsd, ahogy mondom, igen. Minden szabad nekem. De nem minden használ. A bűn nem használ. Minden szabad nekem, csak ne váljak semminek a rabjává. A bűnnek többnyire rabjává válok. Isten arra nevel, hogy bűnben éljünk. Egyetem normális vagy? Mikor mondanád a gyerekednek azt, hogy rohanj fejjel a falnak? Hogy szedjél drogot? Vagy mit tudom én bármit. Dehogy is, de ezen túl vagyunk. Túl vagyunk azon, hogy az élet megszakadjon a helytelen viselkedés miatt. Hanem pont, hogy az élet garanciája vezet el oda, hogy helyesen fogunk viselkedni, de nem képmutatásból, ideig valóan, ameddig össze tudjuk szorítani a fogunkat, és én úgy preskálnék erről az emberről, úgy megmondom, nem mondom, mert a hallásom előírja, hogy nem mondjam, hogy szeretni is fogom, gyere, hagyjál eljön, akkor tudod, és akkor ahogy elfáradtam, a következő pillanat egyszerűen a vérfejésre. Biztos értitek? Nem, hanem Jézus azt mondja, hogy szívből formálak át, belülről. Nem kell a te teljesítményed az igazi szeretet helyett, hanem igazi szeretet kellene, Én szeretni foglak, és nevellek, és tanítlak, és egy új ember vagy, és egy új ember fog kirajzolódni rajtad, mégpedig én. Olyan leszel, mint én. És közben tök más leszel, mert olyan vagy, amilyen te vagy, de a jellemed, a gerinced az olyan lesz, mint én, és nem azért, mert viselkedsz, mert a vallásod előírja, hanem mert átalakulsz. Metamorfózis. Jó ez? Szerintem ez gyönyörű. Szerintem ez az egyetlen valós, az egyetlen méltó, az Istent egyetlen módon nem lenéző, lekicsinylő, lesöprő válasz. A többi az mégis arról szól, hogy Isten egy kicsit elszúrta, de mi azért összeszedtük magunkat, és most bent vagyunk mi is, mert be kellett, hogy vegyen minket, mert jók voltunk. Nem. Teljesen Isten, és mi egyáltalán nem. És tökéletes. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, és itt hagyom abba ez az utolsó vers. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Dicsekszünk is az Istennel, ezt olvastuk már valahol. Emlékeztek? Hol olvastuk ezt? A második versben. Ő általa járulhattunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Ez is egy fenomenális vers, azt hiszem egy egész órát töltöttünk vele. Hol vagy? A kegyelemben. Mikor nem vagy benne? Kérdés, mikor nem vagy benne? Soha. Azaz soha nem vagy nem benne, mindig benne vagy, mindegy, értitek? És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Wow! És egy hasonló gondolat. Itt ez nem ugyanaz, de... Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Mivel dicsekszünk? Azzal a reménységgel, hogy részesülünk Isten dicsőségében, ez gyakorlatilag, aki egy kicsit gondolkozott Isten dicsőségén, annak ettől az ígérettől el kéne, hogy durranjon az agya. Mit, ugye te miben részesülünk? Hát ne viccelj, mert akkor semmit nem tartasz meg csak magadnak. Hát ugye te azt olvasom a Bibliában, hogy mindent nekünk adsz, hogy neked egy nyereséged legyen. A dicsőséged. Hogy megdicsőülj. Ami mit jelent? Hát, hogy az a nagyszerűség, amin most mi is csodálkozunk, ez meglátszódjon. Hogy látszódjon a nagyszerűség. És most azt mondod, hogy a nagyszerűséget is nekünk adod. Azaz a végén Isten azt fogja mondani, hogy alig merem mondani, de a 24 vén jut az eszembe, akiken korona van, akik ott vannak Isten körül, akik mi vagyunk. És a 24 vén mit csinál? Fogja a koronáját és leteszi a bárány elé. Ami miről szól? Arról, hogy mi semmit nem csináltunk. Te vagy az, aki tetted. És szerinted azok a koronák ott maradnak a bárány előtt? Nem, szerintem a bárány körbe sétál, mindegyiket lehajol, és mindegyiket visszateszi a fejedre. Egy tökéletes rendszer, egy zárt kör, ahol Isten azt mondja, hogy figyelj, én csináltam az egészet, de te tökéletesen belesimultál abba, amit én csináltam. És annyira megkérdőjelezhetetlen a te személyed és a személyed dicsősége, mint amennyire megkérdőjelezhetetlen az Atya előtt a Fiú előtt a Szent Szellem dicsősége. Ez igaz így, Sanyi? Nem tudom. Ne vedd ezt tannak, de gondolkozom azon, ami ide van írva. És helyén valónak látom, hisz erről beszél János 17, hogy ő bevont minket a Szent Háromságba, Krisztusban vagyunk. Az atya bennünk, mi az atyában, az, ott összekavarja. Mi vagyunk benne. Ezen az alapon, amikor az örökkévaló jövőben, az elkövetkező korszakok korszakaiban téged meglát valaki, akkor Isten dicsőségét fogja látni, ami a tiéd. Isten dicsősége mindig az övé lesz, de a korona a te fejeden van. Te hordozod. Mint ahogy ez a kéz mentette ki azt a gyereket a tűzből. Nem ez a kéz mentette ki, ez a fej mentette ki, meg ez a szív. És akkor a kéz nem mentette ki, de a kéz is kiment, akkor ki mentette ki? Hát mi mentettük ki? Én mentettem ki. Ez egy gigászi kép, de arról beszél, hogy Isten semmit nem tart vissza tőled. Talán csak azt az egyet, hogy te vagy, ő meg ő. Mert ez fontos, hogy a személyességben nincs összeolvadás, hanem mindenki megmarad bizonyos értelemben szuverénen annak, aki és ami, de azon felül Isten mindenen osztozik. És ez is szükségszerűség, mert ha a személyességünk is feloldódna, akkor megszűnne a szeretet értelme. Akkor nincs kapcsolat többé. Fantasztikus szerintem. Ámulatos. Én... Igen. Persze.
Hogyan leszünk mi? Tehát, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, Isten ugyanolyan igazát hoz minket, mint Jézus Krisztusban. Hogyan leszünk mi? Ugyanolyan igazat, mint Jézus Krisztus. Ezt legyen, ezt a kegyelmet.
Hogyan leszünk ugyanolyan igazak, mint Jézus Krisztus? Ez a kérdés. Tehát, ha ő igazzá tesz minket, hogyan leszünk olyan igazak, mint ő? És a felvétel kedvéért, hogy ezt a kegyelmet, ezt magyarázzam meg. Nagyon nehéz, ugye? De legyünk őszinték, ez nem fér bele a rendszerünkbe. Ezt értitek? Tehát, hogy azért szeretem ezt a kérdést, mert te egy komolyan, mélyen gondolkodó valaki vagy. Mert ez csak lehet olyan felszínesen, és jaj, igaz lettem, mint Krisztus, tök jó. Eddig sem nagyon gondolkoztam ezen, most sem fogok túl sokat. Király. De te gondolkodsz, te érted, hogy ez egy csoda. Te érted, hogy ez kigászi. Hát figyelj, a válaszom kettős. Az egyik az az, hogy ez egy jogi deklaráció. Nem tudom, voltál-e már földhivatalban? Került-e már a nevedre ingatlan? Milyen érzés volt, amikor megkaptad a papírt? Mennyire érezted a föld illatát, az almafán csüngő almákat és a méhecskéket, amikor a papírt fogtad a kezedben? Úgy elképzelted, de a papírban benne volt? A papírban a jog benne volt, de a tapasztalat, a valóság egyáltalán nincs benne a papírban. De a papír jogilag elidegeníthetetlenné teszi tőled azt az ingatlant. Végérvényesen a tiéd. Úgy értem, a hatalmi rendszer deklarálta, hogy ez a tiéd. Ez az üdvösség. Nincs se szaga, se élménye, se érzése, semmi. Egy hideg, adminisztratív valóság. Örök életed van. Pont. És itt nincs ennél több. Tehát hogy magyarázzam el ezt a kegyelmet? Azt kell mondanom, hogy az isteni váltságmű, hogy Jézus meghalt és kiontotta a vérét, elégséges volt, szükséges és elégséges ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Abban a pillanatban, ahogy te hittél, ez végérvényesen megtörtént, a tulajdonlap a kezedben van, a földhivatalban föl van jegyezve, és az ingatlan elidegeníthetetlenül a tiéd. Milyen a jogállapotod, mint Jézus Krisztusé? És a helyzet az az, hogy ha ennél több bizonyítékra vágyunk, nem lesz. Ez a másik oldal. Mert ez egy jogi esemény. Az igéből olvassuk és elfogadjuk. Ha valaki kellőképpen paranoiás, miután megkapta a földhivataltól a papírt, még mindig retteghet-e attól, hogy a szomszéd elviszi a telkét? Simán. Ugye nem rettegni szabad, csak nem viheti el. Tehát, hogy az élménye lehet ugyanolyan rossz, de az élménye nem abból fakad, hogy a jogi procedúra és a jogi történés nem volt elégséges, hanem abból fakad, hogy nem fogadom el elégségesnek a jogi deklarációt. A második pedig a tapasztalati megszentelődés, ami pedig arról szól, hogy Isten dolgozik rajtunk, és a helyzetünket, ahogy haladunk az életben előre, egyre gyakrabban, néha egyre ritkábban, de statisztikailag azért egyre gyakrabban meg is tapasztaljuk. Megfigyeljük magunkon a változást. Tökéletessé válunk soha, de néhány dolgot felfedezünk. Tehát miközben az egyik kezemmel ütöm a szomszédot, mert mindig ütni szoktam, és ez a szokásom még megvan, és még bűntudatom sincs felőle, aközben délelőtt átvittem egy kis sütit a szomszédasszonynak, akinek meg nem szoktam, de valahogy ilyen gondoskodás ébredt bennem, és vittem neki sütit. És az egy gyümölcs volt, a Szent Szellem gyümölcs. De közben a szomszédnak azért még ütöm a fejét. És ez a normális keresztény élet. Mert mire számítanánk, ugye mit várunk? Szomszéd, ő üti az én fejemet, oda tartok neki. Közben a süti a szomszédnak. És közben... És íme a bizonyíték, hogy én igaz vagyok. Nem, ezt tudjátok, ez az előző sztori, ez nincs. Hanem ehelyett az van, hogy... És közben vannak meg, és akkor tudod, az isteni kegyelem az, hogy amúgy 8-at szoktam ütni, most a harmadik után... Szerencsét, hogy megtértem. Nevettek? De ezt teljesen komolyan mondom. A képmutatás tünteti ezt el hamarabb. A képmutatás tünteti ezt el hamarabb, aminek semmi értéke. Mire az az ember, aki üti a szomszédját, megszűnik ez lenni, az isteni munka, és sokszor sok idő, néha azonnal, mert Isten azonnal elvégzi a munkát, és eljövök, hogy én nem is akarom már megütni, ez már csak a szokásom. Fölállítom. Na. Gyere, ígyük egy sört. Sört? Hát jó, mi mást. Nem szoktam sörözni, de értsd a példát. Ha Isten nem itt végzi el ezt a munkát, akkor meddig ütöm a szomszéd fejét? Örökkön örökké. Ha csak nem válok képmutatóvá egy ponton. A vallás nyomást gyakorol rám, jön a pásztor, mondja, hogy nem szabad. Jó, nem ütöm, de ütném. Ami azt jelenti, hogy a társadalom tapsol, mert elintéztük ezt a ütöm a szomszéd kérdést. Isten mit csinál? Tök jó, megint besöpörtünk valamit a szőnyeg alá. Persze én is örülök, hogy nem ütöd a szomszéd miatt, mert ő már panaszkodott, hogy mindig ütöd, meg rossz minta is volt, már kezdték azt mondani, hogy a keresztények ütik a szomszédjukat. Most még is jó, hogy nem ütöd, de a dolog nincs megoldva. Mert a szívedben ugyanúgy ütöd most is. Csak megfegyelmezted magad. Akaraterő, képmutatás, ami hasznos társadalmi szinten. De a szívbeli problémával még évekig fogunk bánni, mire az eltűnik. Mire az ok, hogy nem ütöd, az lesz, hogy szereted. És akkor nem az lesz, hogy nem ütöd, hanem az lesz, hogy amikor megint jön veled kiabálni, akkor elbeszélgetsz vele. Lehet, hogy tényleg oda tartod a másik arcodat is, mert szereted. És mert valamilyen szinten segíteni akarsz rajta. Értitek a gigászi különbséget a képmutatás és a kulturális viselkedés és a szívbeli valóság között? Istennek a szívbeli valóság kell, és közben bánik a kultúrával is, a viselkedéssel is, az anarchia miatt, meg a fájdalom miatt, meg a bűn okozta sérülések miatt, de ő érdekelt a szívbeli változásban. És ez is lezajlik. Gyorsan? Dicsfénnyel? Nem. Encsivel, ezért jó a házasság. 10 éve vagyunk házasok, mennyit változtunk szerintetek? Ha ez a max, amennyit változni lehet, szerintetek mennyit változtunk? Tippeljetek. Ha, ennyit? 10 év alatt még csak ennyit, igaz? Szerintem ennyit változtunk. Ez az ennyi óriási, mert azelőtt ütöttük egymás fejét. Ez a változás elvitt oda, hogy már nem ütjük egymást. Többnyire. Sokkal kényelmesebb az élet így. Úgyhogy amikor őszintén beszélgetünk egymással, mit mondunk, hogy mikorra leszünk olyanok, amilyeneknek lenni szeretnénk, én is, meg ő is. És mindig azt szoktunk mondani, hogy amikor 80 évesen ráncosan fogjuk egymás kezét, és sétálgatunk a parkban, ne rohanj már annyira, Sanyi! Tehát ha ennél lassabban megyek, ebédre se érünk oda! Jól van, na! Talán valamikor akkorra elvégződik, aminek el kell végződnie. Jó ez így? A többi meg illúzió. Világi hazugság. Igen.
Kérdésem lehet, hogy két fantázia kérdés. Szerinted, hogyha Ádám ismerte, már pedig szerintem előre ismerte Isten, miután elhagyott és végig. Miért kultál? Miért nem egyből jött Isten elő?
A kérdés az volt, hogy mivel Ádám ismerte Istent, és valószínűleg egész jól ismerte, miután elbukott, miért bújt el előle, miért nem jött hozzá rögtön? Szerintem nagyon egyszerű a válasz, nem ismerte. Nem ismerte. Azt kell értenetek, hogy számunkra a kegyelem kinyilatkoztatása egy 2000 éves egyháztörténelem erejével, egy Biblia erejével, és egy bennünk munkálkodó Szent Szellem erejével valós. De ezzel nem szabad egy pillanatra se. Tehát ez csak így normális, a fenét normális. Ugye, te Isten egy univerzumot és egy emberiséget teremtett, hogy mi azt mondhassuk, de hát ez normális. Ugye, te senkinek nem volt előtte normális. Egy nem létező kategória volt. Figyelj, Ádámnak gőzesen volt Istenről. A kegyelemről pláne nem. Zéro. Figyeljetek, tehát, hogy mi megszokottak vagyunk. Egy csomó gigászi isteni kijelentéssel definiált kategóriát magától értetődőnek veszünk. Nem az. Ha Isten nem jelenti ki a maga kegyelmét azáltal, hogy embert teremt, aki elbukik, akit megvált, akiért az életét adja, és amiről mind beszélünk, akkor senkinek nem lenne fogalma arról, hogy a kegyelem egyáltalán létezik. Nem magától értetődő. Ez a válasz. Hát
még nekünk se az.
És még nekünk se az.
Ízleni kell ahhoz, hogy ezt el tudjuk fogadni, el tudjuk hinni az időből, mert a saját gondolataim alapján teljesen irracionális.
Teljesen irracionális.
Ádámnak, akinek nem volt ott az ige, soha nem volt semmilyen példa arra, hogy Isten hogy reagál a bukásra, honnan feltételezhette volna?
Nem tudta. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben te jobban ismered Istent, mint Ádám. Sőt, nem bizonyos értelemben, te vagy egyike azoknak, akikre Isten úgy néz, hogy azon kevesek egyike, akik valamennyire egyáltalán ismernek engem. Mert a tömeg, akár a vallásos tömeg, az... Hát csak annyit tudnak, hogy két lábam van, meg két fülem, meg egy szám, meg egy orrom. De hogy én ki vagyok, vagy mi vagyok, fogalmuk nincs. De csak képzeld el, mint amikor te egy jó barát, mondjuk a szomszédod egy nagyon óriási cégnek a tulajdonosa. Egy nagyon gazdag, nagyon híres ember. És neked a haverod. Szó szerint a haverod. Tehát egy barátok vagytok, és rengeteg időt töltötök együtt, nem képmutatásból, egyszerűen, mert haverok vagytok, barátok vagytok. Te ismered őt. Te ismered őt. A többiek meg az újságban olvasnak róla. Mit tudnak ők róla? Semmit nem tudnak róla. Fogalmuk sincs, hogy milyen, amikor fölidegesítik, fogalmuk sincs, hogy milyen a gyengéje, fogalmuk sincs semmiről. A képmutatást látják, a mutatott képet. Mi ismerjük Istent a kép mögött. Mert abban az élethelyzetben vagyunk, ahol rajtunk csak a valódi Isten segít, nem a kép. Mert mi bukottak vagyunk, ítéletre, elítéltek, akik az életükért gondolkoznak, keresik Isten jellemét, és akik számára egzisztenciális minden mondat. Wow! De csak mennyire jó kérdés, mert úgy értem, ne vicc, ezt kell föltenni. Mennyei atyánk, köszönjük, hálásak vagyunk ezért a reggelért. Ha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor kérlek, fogadd el most, nagyon egyszerű. Te ember vagy, ő teremtett téged, te bűnös vagy, céltévesztettél, ha más nem abban, hogy lázadtál ellene, hogy nem ismered el, hogy ő van, hogy övé minden. Csak fogadd el, hogy vétkes vagy, és hogy kellett egy megváltó, egy messiás, aki helyrehoz mindent, és ez Jézus Krisztus. Fogadd el őt, mint a messiást, mint a megváltódat, és ő örök életet ad neked. Hogy fogadod el? Csak egyszerűen így elfogadlak, Jézus. Ments meg engem. Elfogadlak. Rád bízom magam. Rád bízom magam. Ha te vagy a szék, én ráülök. Ha te vagy az ajtó, én átmegyek rajta. Ha te vagy a védőháló, én beleugrok. Rád bízom magam. Adj örök életet. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. A felvétel kedvéért, ha van kedvetek, látogassatok meg minket. Mostanában nem vagyunk túl sokan, úgyhogy csak gyertek, mert azt hiszem jó itt lenni, nem? Jó itt lenni? Jó itt lenni. Olyan ajándéka van Istennek itt, amilyen szerintem a felvételen keresztül azért nincsen. Ámen. Köszönöm. Sziasztok, el vagyunk bocsájtva. Vagy valami ilyesmi. Mindegy, hazamegyünk. Azt hiszem.